Folytatjuk a beszélgetést dr. Toldi Annával.
Mindabból, amit mondott Anna, kiderül, hogy egészséges ember tud egészséges teljesítményt mutatni. És hát nagyon fontos az, hogy például úgy kelek-e fel reggel, hogy szeretek-e bemenni a munkahelyemre, hogy nem feszengek-e bent az irodában, hogy miután hazamegyek, van-e még időm mással foglalkozni, hol veszi észre az ember azt, és most térjünk át a munkaerről a magánemberre, hogy valami gond van, hogy valami nem stimmel, milyen tüneteket produkálunk ilyenkor, mik azok a felkiáltó jelek, amire érdemes odafigyelnünk.
Onnan közelíteném meg először, hogy azon nagyon sokat gondolkodunk, hogy mi nem jó, és milyen problémáink vannak e kapcsán, de keveset gondolkodunk például azon, hogy mit lehetne tenni, hogy jobb legyen. És ez vezet vissza ahhoz a gondolathoz is, hogy nem tesszük fel ezeket a kérdéseket, és nem beszéljük meg sem magánemberként, sem a munkahelyen, hogy mitől lehet nekem jobb, és mi az, amit most mindenki el is gondolkodhat azon, hogy mi az, amit már a mai napban beletett, hogy mi az az egy dolog, vagy az a két, vagy a három dolog, amitől ma jobban érzi magát. És azon fontos elgondolkodnunk. Most személyes példa, nyilván nem egyszerre építem én sem ki az összes wellbeing-elemet az életemben, hanem szépen lépésről lépésre haladok, és mindig egy-egy elemet építek hozzá az életemhez, amivel jobban érzem magam. De például fontosnak tartom azt, hogy reggel energetizáltan ébredjek, tehát ez azt jelenti, hogy előtte már jól kialudtam magamat, és betervezem a napomba azt, hogy nekem meglegyen a megfelelő alvás mennyiségem, mert nagyon sokan küzdenek avval, hogy nem megfelelő sem az alvás minőségük, sem az alvás mennyiségük.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk megtervezi Anna, hogy 10 órakor lefekszik, és 6 órakor kell, tehát hogy az alvási időt azt ugyanúgy, mint egy meetinget, vagy bármi egyebet, azt rögzít.
Igen, mert tudom, hogy ez az egyik legfontosabb alapszükségletem, hogy meglegyen a megfelelő pihenőidő, és ugye ezt regenerációnak is hívhatjuk, és akár az egész napunk folyamán megnézhetjük azt, hogy van-e nekem egy kicsi időm is arra, hogy lepihenjek, mert hogy nagyon erős munkatempóban dolgozunk, nagyon nagy megterhelések vannak rajtunk, ahogy így a felmérések is mutatják, és hogy megtervezzük-e azt is, hogy hol tudunk mi feltöltődni és regenerálódni, megvannak-e ezek a pontok az életünkben. Úgy tudtam-e felkelni, hogy tényleg időben kelek fel, és van időm arra, hogy a reggelemet elindítsam, mert akkor teljesen másként indul, mint hogyha látom, hogy késésbe vagyok, azonnal bevágom magam a kocsiba, és végigelőzgetem a sort, és még stresszelek is, és úgy érkezek be a munkahelyre. Szóval van egy előfeltétel is ahhoz, hogy munkaképesen érkezzek be a munkahelyre, és jól érezhessem esetleg már ezek alapján, a feltételek alapján is a munkahelyen magamat, és akkor utána persze ott van az is, az a közös felelősség a munkahelyen például, hogy mi hogy szólunk egymáshoz, hogy milyen a mi munkai kultúránk, és mennyire érezzük egymást akár így a munkahelyen, mennyire próbálunk gesztusokat tenni, köszönni, mosolyogni, hálásak lenni bizonyos dolgokért, és itt már azért elindul egy csomó gondolat, ami azt mutatja, hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy mit ad a munkahely, de azon is nagyon-nagyon sok minden múlik, hogy mi magánemberként hogy gondolkodunk erről, és mennyire próbálunk azért tudatosan belemenni ezekbe az egészségünket pozitív irányba változtató feltételekbe.
Volt a Magyar Tudományos Akadémiának egy konferenciája, ahol az derült ki, hogy az utóbbi néhány évben nagyon sokat romlott a magyar emberek alvás minősége, kevesebbet, rosszul alszunk, és különösképpen a 45 év fölöttiekre volt ez jellemző. Van-e valami olyan hasznos tanács, amivel javíthatjuk ezt az alvást, azon túl, hogy betervezzük? Mire figyeljünk oda?
Hát amit így a tudományos eredmények is mutatnak, a legfontosabb tényező lehet egyébként az, hogy az esti időszakban a hormonális rendszerünk változásával elkezdjük akár így a világítás erősségét visszavenni, felkészíteni arra a testünket, hogy oké, kint már elkezd sötétedni, de ott bent is próbáljuk ezt a sötétedést megélni, és ebben rávezetjük a testünket arra, hogy éjszakai módba kell majd, hogy átálljon, és ez a hormonális átállás segít bennünket ahhoz hozzá, hogy minőségibb alvás ciklusaink legyenek. A másik az, hogy erőszeretettel használunk azért még kütyüket a alvás előtti időszakban, és azt azért így arra rámutatnak az eredmények, illetve a tudományos kutatások eredményei is, hogy ezeknek az eszközöknek a kék fénye az, ami befolyásolja azt, hogy milyen fényerősség és milyen hormonális átállás lehet erre az alvási időszakra. Szóval alvás előtt egy órával, vagy akár két órával is érdemes már ezeket az eszközöket kiiktatni az életünkből. Szerintem bőven elég képernyős időnk van, mondjuk, ha irodában dolgozunk, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy észrevegyük azt, hogyha én egész nap ültem és képernyő előtt kellett, hogy dolgozzak, akkor a délutáni időszakban, amikor már vége van a munkának, akkor valahogy ezt regenerálni kell. Tudjuk azt, hogy ez volt, ami a lehető legjobban leterhelt bennünket, szóval ne folytassuk ugyanebben, mert ez nem lesz egy regeneráció, nem lesz egy visszaépülés ebből a folyamatból, hanem tovább pörgetjük ki az energiáinkat, és ráadásul ezáltal még az egész működésünket, hormonrendszerünket is befolyásoljuk, és nem vagyunk képesek egy nyugodt és minőségi alvás irányába elindítani a testünket.
Anna említette, és egy picit megakadtunk az alvásnál, hogy nagyon sok minden tudatosan változtat az életében. Ugye az egyik volt az alvás, amit most körbejártunk. Mi az, amit még bevont ebbe a változásba, vagy változtatásba?
Hát én mozgástudományi szakember vagyok, úgyhogy nálam a mozgás egy nagyon fontos szempont az életemben. Testnevelési egyetemre is jártam, tehát, hogy ezek már ilyen alapfeltételek voltak az életemben, de azt gondolom, hogy bármikor elkezdhetjük ezt. Itt igazából tudatosítani kell magunkban azt, hogy ha nem is mozogtunk például eleget, vagy nem mozgunk semennyit sem, mert egyébként elég rossz statisztikát láttak napvilágot, igen. Tehát Magyarországon most az Euróbarométer legújabb felmérései alapján 4% sportol rendszeresen, és 59%-unk az, aki abszolút nem sportol semmilyen mértékben. Tehát ez egy nagyon rossz érték itt Európában, és lehet, hogy emögött az is ott van, hogy elfáradunk, kifáradunk így a napi a tevékenységek alatt. Viszont tudnunk kell, hogy a mozgás az az egyetlen olyan szempont ebben a helyzetben, ami fel tud bennünket tölteni. Lehet, hogy nagyon nehéz elindulni ebben az irányban, de akkor kezdjünk sétálással, menjünk ki, és akár ismerősökkel, bárkikkel, de menjünk ki, és mozogjunk egy kicsit akár a természetben is, mert önmagában már a séta is fel tudja készíteni a szervezetünket arra, hogy az aktivitás irányába elmozduljon, megerősödjenek a tartó izmaink, és azok az izmok is egyébként a nagy izmaink, amik a mozgás segítik, és a sportolás meg majd lehet a következő fokozat.
Lépés.
Igen, amikor belelépünk valami kedvenc sportba. Itt mindenki meg tudja határozni, hogy szeret sportolni egyedül, önmagában, vagy pedig csapatostól, egy közösségen belül, akik tolják egymást, és jó velük együtt lenni, és szuper az edző, és velük csináljuk ezt, vagy személyedzővel kezdünk, mert hogy van egy olyan nehezítettségünk az egészségünkből fakadóan, ahol azért nem ugranánk egyből bele abba, hogy most mozogjunk, vagy akár gyógytornás segítségével hozzuk vissza magunkat egy fájdalmas, gyulladásos állapotból, ami esetleg kialakult nálunk. Szóval rendkívül sok lehetőségünk van arra, hogy mozogjunk, és ezt meg kell, hogy lépjük, mert ez az egyetlen egy olyan feltétel, ami benne van amúgy a szervezetünkben, benne van az egészségünkben, hogy mi erre lettünk teremtve. És hogyha ezt nem éljük meg, akkor az alapszükségletünket, a mozgást nem teljesítjük, ami utána aztán befolyásolja a teljes egészségünket, vagy a jólétünket.
Beszéljünk egy kicsit a generációs különbségekről is. Egészen másképp gondolkodnak a jól létről a mai fiatalok, és megint csak másképp a mi generációnk. Mik a legszembetűnőbb különbségek?
Szerintem ahogy egy-egy generációváltás van, bár nem vagyok generációkutató, de ahogy látom így az eredményeiket, abból tudok én is így következtetni, illetve amit látok tapasztalatként a munkám kapcsán, egyre közelebb kerülünk az egészség és a jólét kérdésekhez, és egyre tudatosabban nézünk ezekre a témákra rá, és szeretnénk is ezt a munka-magánélet egyensúlyt megtartani az életünkben, szeretnénk egyre tovább minőségibb életet élni, és nem betegségekkel és nehezítettségekkel küszködve megélni a mindennapjainkat, és azt látom, hogy Ez mind a magánéletben, mind a munkai szintéren egyre fontosabb szemponttá válik. Ahogy nézem így a vezérigazgató felmérések eredményeit is, ott is az igények azok, amik alakítják az ő gondolkodásukat is, bizony. És egyre magasabb stratégiai szempontként jelenik meg maga a jóllétnek a megteremtése, hiszen azért valljuk be, a magánéletünknek, vagy az életünknek nagy részét azért a munkahelyi szintér teszi ki.
Visszatérve a generációs különbségekre, és tulajdonképpen ebben Anna is megerősített, hogy még mi generációnk még abban szocializálódott, hogy minél keményebben dolgozzunk, hiszen ezáltal érünk el sikereket, és azt látom, hogy a munkaerőpiacra belépők már inkább egy örömtelibb életet választanak. Kevésbé a kemény munkában, mint inkább a céltudatosabb vagy célirányosabb munkában gondolkodnak. Így van ez? Ezt tapasztalják?
Én is ezt tapasztalom, igen, és ezt gyakran hangoztatják is, hogy már nem akarunk meghalni a munkában, és ez szerintem rendjén is van, hiszen a személyiségünknek egy részét képviseli az, hogy mi az, amit minden napunkban tevékenységként a munkáján végzünk, és azon kívül még nagyon sok minden is vagyunk. És azt gondolom, hogy ez egy fontos szemléletmódváltás, a fiatalabb generációkban is, de azt gondolom, hogy akár már így az X generációban is megjelenik ez a változás. És a boldogság szempont egyébként megjelent általánosságban így az emberek életében, hogy ha már jól létről beszélünk, ugye akkor nem csak jól szeretnénk végezni a munkánkat, hanem jól is szeretnénk érezni magunkat így amblok, de emellett minden boldogságkutatás kitér arra is, hogy értelmes célokat kell, hogy kitűzzünk magunk elé, és ha megvannak ezek az értelmes célok, és ebbe az irányba megyünk el, és mindig pipát tudunk tenni a feladatok mellé, vagy a célok mentén kitűzött életesemények mellé, akkor megint csak boldogságélmények tudnak keletkezni bennünk, és az élet értelmességét is elkezdtük egyébként keresni, az, hogy mitől érzem én értelmesebbnek az életemet, és ugye ez megint csak visszavezet minket a munkahelyre is, hogy értelmes munkát végzek, olyan munkám van, ami a céljaimat is támogatja, vagy ha már a fiatalabb generációról beszéltünk, ugye itt begyűrűzik az a témakor is, hogy a fenntarthatóság milyen mértékben jelenik meg a cég életében, és ezek a magasabb rendű célok azok, amik meghatározzák az ő gondolkodás menetüket is manapság, és hogyha ezt például nem tudja egy cég biztosítani, tehát nem azonos értékrend alapon kapcsolódnak össze, akkor nem tudnak közösen együttműködni, mert az értékrendjükben jelentős különbség lesz.
Ha már a fenntarthatóságot szóba hozta Anna, akkor érdemes arról az új fogalomról, vagy szóról is beszélnünk, vagy szóösszetételről, ami néhány éve vagy egy évtizede jelent meg a szótárunkba, a klímaszorongás, vagy ökoszorongás. Ugye a fiatalok nagyon nagy része szorong attól, hogy tehetetlennek érzi magát a klímaváltozással, vagy a jövővel kapcsolatban.
Azt hiszem, ez a kérdés az mindannyiunkban felmerül, hiszen a húsunkba vág. Itt van előttünk, látjuk a klímaváltozásnak a következményeit, tehát szeretnénk ezért tenni, és ugye az a legrosszabb, amit tehetünk, hogy nem teszünk semmit. Mert hogyha csak szorongunk ettől a helyzettől, és nem tudunk aktívan belelépni, akkor ez nem segíti sem az egészségünket, sem az, hogy közösségként előre tudjunk lépni ebben a témában. A fiataloknál ez nagyon aktuális téma, de a felméréseinkből az is kijön egyébként, hogy szinte a dolgozók 80%-át érdekli ez a téma, és érdekli azt, hogy egy cég mit tud tenni ezért. Mert otthon teszünk, szelektíven gyűjtjük a szemetet, megpróbálunk minél kevesebb haszontalan dolgot venni, de az is nagyon fontos, hogy cégként, mint közösségként egy ilyen nagyon fontos érték mellett hogy köteleződünk el. És ha látja a munkavállaló azt, hogy a cégnek is ez fontos, ráadásul a cég, mivel hatalmas léptékeket ölt egy egyénhez képest, sokkal több impaktot tud tenni a világért ebben a kérdéskörben, ez egy fontos dolog lenne, hogy ebben közösen legyünk, akár benne a cégben is, és találjunk ki olyan megoldásokat, ami a fenntarthatóságot biztosítja így közösségként. Ha pedig abban gondolkodunk egyénként, hogy mit tehetünk, hogyha esetleg a cég ezt még nem ismerte fel, egyrésztről tegyük fel ezeket a kérdéseket a cégen belül is, másrésztről meg akár városban egyénként is elmehetünk olyan közösségi kertekbe, ahol újra megteremthetjük a kapcsolatot a természettel, újra elkezdhetünk akár zöldségeket, növényeket termeszteni ilyen kis közösségekben, és egy értékközösségben találjuk magunkat, ahol jó lenni, ahol értelmes beszélgetések vannak e körül, a téma körül, akár előadások is vannak, és itt megint csak visszajön a közösség, mint jól léti elem. Ha ilyet tudunk találni magunknak, akkor a fenntarthatóságban is teremtünk új értékeket, illetve egy jó közösséget is szerzünk magunknak, ahol jól érezzük magunkat.
Anna többször is visszatért a beszélgetés során a közösség erejére, arra, hogy a szociális kapcsolatok mennyire fontosak ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe. A Harvard Egyetemen végeznek egy kutatást, ami 75 éve zajlik, és azt vizsgálják, hogy mitől érzik magukat boldognak az emberek. Fiatal felnőttek vizsgálatával kezdték 75 évvel ezelőtt, és az akkori fiatal emberek azt tűzték ki célul, hogy a pénz és a siker lesz a boldogságnak a kulcsa. És két csoportban vizsgálták a férfiakat, az egyikben kifejezetten hátrányos helyzetű bostoni fiatalok voltak, a másik csoportban pedig harvardi tanulók. Tehát széles volt a spektrum. És ugye eltelt 75 év, és mit bizonyított a kísérlet? Ugye rendszeresen felkeresték őket munka, család, egészség témában, két évente beszélgettek velük, teszteket készítettek. Sokkal kevésbé befolyásolta azt mondjuk, hogy 50 éves korukban milyen volt a koleszterin szintjük, milyen magas volt, hogy 70 éves korukban milyen egészségi állapotban lesznek, hiszen a párkapcsolat, a szoros jó kapcsolatok, emberi kapcsolatok sokkal jobb egészségben, vitalitásban tartják az embert.
Igen, a természetünk arra van kialakítva társas lényként, hogy közösségben éljünk, és hogyha a közösségi kapcsolataink jók, tehát a minősége jó a kapcsolatainknak, akkor az összes longevity kutatás, vagy ezek a hosszú élettitkát kereső kutatások igazából mind arra a következtetésre jutottak, akár a kékzóna kutatások is, hogy a társas kapcsolataink azok, amik a lehető legjobban befolyásolják azt, hogy mi hosszú és jó minőségi életet élhessünk, és ebben benne van a család, tehát a szoros kapcsolatainknak a minősége, de benne van a tágabb közösségekben való jártasságunk, tehát hogy ott milyen minőségben vagyunk ott, és hogyha ezekben a kapcsolatokban a minőséget tudjuk megélni, az jelentős mértékben segít a jól létünk megélésében, illetve az egészséges és minőségi hosszú életben.
Köszönöm szépen a záró gondolatokat. Dr. Toldi Annát hallották, a Work for Humans ügyvezetőjét, aki abban volt segítségünkre, hogy eligazodjunk a well-being világában. Köszönöm a figyelmet, egy hét múlva ismét találkozunk.